Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérem, jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, aki eljöttél erre a földre, elvégezted a Golgota keresztjén a megváltást, aztán feltámadtál, és visszatértél oda, honnan ide jöttél, az Atya jobbjára. És köszönjük néked, hogy ígéreted szerint elküldötted a te szent lelkedet, hogy általa légy a tieiddel, hogy általa összefogjad őket egymással is, hogy megerősítsed őket a drága szolgálatra, a misszióra, a rólad való bizonyságtételre. És köszönjük néked, hogy a te lelked azóta is itt van ezen a földön, és itt is lesz még utánunk is, amíg csak te vissza nem jössz. Köszönjük néked, hogy mi is tanúi lehetünk a lélek munkálkodásának, az ígéből, sőt, meg is tapasztalhatjuk önmagunkban, és kérünk téged, hogy segíts is, hogy megtapasztaljuk. Mi nem látjuk a te lelkedet, Jézusunk, de mégis az ő munkáját érezhetjük, és átélhetjük, és megtapasztalhatjuk, mint ahogy a szelet sem látjuk, de mégis érezzük, hogy fúj. Kérünk téged, hogy lelked jöjjön most közénk, az igében, az igével munkálkodjon bennünk is, hogy igazi hívők legyünk, hogy újjászületett emberek legyünk, akik róla tanúságot tesznek, akik szent életet élnek, akik bátrak és erősek. Kérünk téged arra, hogy légy közöttünk és áld meg, szented meg együttlétünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatott kérésünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, a 13. részből. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. részéből, a 13. verstől olvassuk az igét a 41. versig, leülve figyelmesen hallgassátok meg Isten igéjét. Tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. részében, a 13. verstől így olvassuk az írást. Elhajózván pedig Páfuszból Pál és kísérői Pergába, Pamfiliának városába menének. János azonban elválván tőlük visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig Pergából tovább menve eljutának Antiókiába, Pizidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába leülének. És a törvénynek és a prófétáknak felolvasása után küldének a zsinagógának előjárói őhozzájuk, mondván: Atyánk fiai, férfiak, ha van valami intő beszédetek a néphez, szóljatok. Pál azért felkelvén és kezével intvén monda: Izraelnek férfiai, és ti, kik félitek az Istent, halljátok meg! Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta a mi atyáinkat, és e népet fölemelte, mikor Egyiptom földjében jövevények valának, és onnét kihozá őket hatalmas karja által, és közel 40 esztendő ideig tűrte erkölcsüket a pusztában. És minek utána eltörölt 7 népet a Kanaán földjén, azoknak földjét sorsvetés által elosztá nékik. És azután, mint egy 450 esztendeig adott bírákat, mind Sámuel prófétáig, annak utána pedig királyt kérének maguknak, és adá nékik az Isten Sault, kisfiát, a Benjamin nemzetségéből való férfit 40 esztendeig. És mikor őt elveté, támasztá nékik Dávidot királyul, kiről bizonyságot is tőn, és mondta: Találtam szívem szerint való férfit, Dávidot, Jesse fiát, ki minden akaratomat végbeviszi. Ennek magvából támasztott Isten ígérete szerint Izraelnek szabadítót, Jézust. Minek utána előbb János az ő eljövetele előtt a megtérésnek keresztségét prédikálta Izrael egész népének. És mikor be akarta végezni János az ő tisztét, mondta: Kinek gondoltok ti engem? Nem én vagyok az, hanem íme én utánam jő, kinek nem vagyok méltó megoldani lábainak saruját. Atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, és kik közöttetek félik az Istent, ez idvesség beszéde néktek küldetett. Mert akik lakoznak Jeruzsálemben, és azoknak fejei, mivel hogy őt fel nem ismerték, a proféták szavait is, melyeket minden szombaton felolvasnak, ítéletükkel betöltötték. És bár semmi halálra való okot nem találtak, kérék Pilátustól, hogy ölettessék meg. És mikor mindazokat elvégezték, amik ő felőle megírattak, a fáról levéve sírba helyezték. De az Isten feltámasztá őt halottaiból, és megjelent több napon át azoknak, akik együtt jöttek fel ővele Galileából Jeruzsálembe, kik néki tanúbizonyságai a nép előtt. És mi hirdetjük néktek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten beteljesítette nekünk, az ő fiaiknak, feltámasztva Jézust. Mint a második Zsoltárban is megvan írva, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Hogy pedig feltámasztotta őt a halottaiból úgy, hogy nem fog többé az enyészetbe visszatérni, azt így mondotta, néktek adom Dávid biztos szent javait. Azért mondja másodt is, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Mert Dávid, minek utána saját idejébe szolgált az Isten akaratának, elaludt, és helyezteték az ő atyáihoz, és rothadást látott. De akit az Isten feltámasztott, az nem látott rothadást. Azért legyen nektek tudtotokra, atyám fiai férfiak, hogy ő általa hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata, és mindenekből, amikből Mózes törvénye által meg nem igazítathattok, ezáltal mindenki, aki hisz, megigazul. Meglássátok azért, hogy rajtatok ne essék, amit a próféták megmondottak. Lássátok meg, ti megvetők, és csodálkozatok, és semmisüljetek meg, mert én oly dolgot cselekszem a ti időtökben, oly dolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná nektek. Mikor pedig kimentek a zsinók zsinagógájából, kérték a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezeket a beszédeket. Drága testvéreim, pünkösd ünnepe van, ami a keresztjének számára döntő és páratlan üsztörténeti jelentőségű ünnep. Arra emlékezünk vissza, hogy az Úr Jézus, amikor mennybe ment, és ült az Atya Istennek a jobbjára, akkor onnan az ő ígérete szerint az Atyától elküldte a Szent Lelket az ő benne hívőknek, az ő egyházának. Általa biztosította őket arról, hogy ő megérkezett a mennybe, és ül az Atya Isten jobbján, és valóban ő a világnak az urává tétetett. Általa egyesítette a hívőit önmagával, részesítette őket minden áldásában, általa kötötte őket egymáshoz is, hogy egy népet alkossanak, egy egységes népet, egy házat alkossanak, és megerősítette a lélek által a híveit arra, hogy elinduljanak, és legyenek az ő tanúbizonyságai a Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. És általa munkálkodik Jézus tovább az ő híveinek a megszentelődésén, az üdvösségén, hogy úgy várják majd szentül és aktívan dolgozva Jézust, ahogy visszatér majd az ő dicsőségében, hogy új eget és új földet teremtsen. Szóval ez az ünnep, sok mindent lehetne még mondani, de a Szentlélek kitöltetésének az emléknapja rendkívüli események nyitányát jelentette a történelemben. Ezen rendkívüli események sorából ma és holnap a pizidiai Antiókiában történteket emelnénk ki, azt kutatva, hogy ezekben az eseményekben hol érhető tetten a Szentléleknek a ténykedése. Mert mindnyájan érezzük és tudjuk is, hogy a Szentlélek, a nevében is benne van láthatatlan, mert lélek, és ennél fogva sokan úgy veszik, mintha nem is létezne, mert nem lehet látni. Jézussal még tudunk mit kezdeni, mert van neki teste, története, de hát a Szentléleknek nincs olyan teste, mint Jézusnak volt. Ki tudja, van-e, nincs-e, nehéz ezt egy mai embernek elképzelni, vagy elfogadni, de hát a Biblia mégis azt mondja, hogy ő a Szent Háromságnak a harmadik személye, és ő egy lélek, lelki valóság. Az, hogy munkálkodik, az különböző jelekből lehet leszűrni. A szelet szoktuk mondani, az imádságban is megemlékeztünk erre, hogy erről, hogy a szelet se látjuk, de látjuk, hogy mozognak a falevelek, dűlöngélnek a fák, érezzük az arcunkon, és azt tudjuk, hogy fúj a szél. Hasonlóan vagyunk a lélekkel is, és azt nézzük most, hogy itt pizidiai Antiókiában, ebbe a nagy városba, miben lesz tetten érthető, miben fogható meg az ő munkálkodása. Ez a pizidiai Antiókia Kis-Ázsiában volt található, egy nagy város. Ma Törökország területén fekszenek a romjai, amikből a kis papírra föltettem a színház romját, amit ott ástak ki. Abból is látszik, hogy nem egy kis város volt, mert elég nagy a színház, és nagyvárosnak nagy színháza, kisvárosnak kis színháza. Ezen kívül ástak ott még ki sok egyebet, utána lehet nézni az interneten, és máshol is. Nagyon fontos katonai útvonal vezetett át a városon, a Via Sebaste, ami összekötötte más kis-ázsiai településekkel ezt a várost, tehát egy jelentős, nagy település volt. Pál apostol és Barnabás, akik egy másik Antiókiából, szíriai Antiókiából indultak, és érkeztek meg ide a Pizídiai Antiókiába, ez a területnek a neve arról kapta, hogy Pizídiában feküdt. Pizídiai Antiókiába érkeztek tehát az apostolok az első missziói út során, és itt is, ahogy eddig is tették, a zsidó honfitársaikat keresik meg legelőször. Ebben a városban is sok zsidó élt. Tudjuk az adatokat, hogy a Krisztus után 70-ben, ugye Jeruzsálemet lerombolták a rómaiak, az előtti időszakban körülbelül az egész római birodalomban 4 millió zsidó élt. Csak Júdeában élt még 2,5 millió. Tehát körülbelül 6,5 millióra satszolják a zsidóknak a számát, de ebből ismétlem csak 2,5 millió élt az eredeti Júdeában, a többi 4 millió az szana szét éltek a birodalomnak, legalábbis a provinciális székhelyein, leginkább ott éltek. És itt ezekben a nagyvárosokban olykor a lakosságnak a negyedét, vagy még nagyobb részét is alkották. Tehát itt a Pizidiai Antiókiában is egy jelentős számú zsidóság élt. Amikor eljött a szombatnap, az apostolok, Pál és Barnabás elmentek a zsinagógai istentiszteletre, és ott a zsinagógai istentisztelet elöljárói felkérték őket, hogy az ige magyarázat prédikáció keretében szóljanak a gyülekezethez. Ez nem volt szokatlan, nem volt semmi rendkívüli benne, látták, hogy idegenek, zsidó emberek, talán Pál apostolnak még a ruhájából is leszűrték, hogy ő egy rabbi, szóljanak az összegyűlt gyülekezethez vigasztaló, bátorító szavakat. Pált felkérik a szolgálatra, hát ő meg enged a kérésnek, feláll, és belefog a beszédébe. Ezt az ige hirdetést olvastam most fel, és igen szép az, hogy belepillanthatunk ennek az ige hirdetésnek a tartalmába, mert hát Lukács leírta nekünk, de itt nem csak erről van szó, hogy itt mostan belepillanthatunk az ige hirdetésbe, és meghallgathatjuk ezt az ige hirdetést, hanem tényleg arról, hogy Pál az ige által nekünk is prédikál. Hozzánk is szól ez a prédikáció, amit ott elmondott. Itt le van írva, és nekünk is szól. És ebben a prédikációban, ennek a tartalmában különösképpen is tetten érhető a Szentléleknek a ténykedése. És én azt szeretném, hogy gondoljuk át röviden, hogy milyen üzeneteket tesz hangsúlyosan a Szentlélek ebben az evangelizációs vagy missziós igehirdetésben, ott a Pizidiai Antiókiai zsinagógába. Az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy a Szentlélek ebbe a prédikációba megdicsőíti az Atya Istent. Megdicsőíti az Atya Istent. Azzal dicsőíti meg, hogy Istennel kapcsolatban kimutatja, hogy ő a történelem színpadán cselekvő Isten. Pál egy ilyen történeti visszatekintést nyújt a prédikáció legelején, és felidézi Ábrahámtól Dávidig Izrael történelmét. És azt úgy láttatja, úgy mutatja be, mint ami az Isten, a hatalmas, az élő, a személyes Istennek a műve. Figyeljétek meg, hogy végig tartja magát ehhez a dologhoz, hogy Isten az, aki létrehozta Izraelt, aki végigvitte az egész történelmén, aki felemelte, létszámában megerősítette Egyiptomban ezt a népet, onnan hatalmas karral kihozta, kiszabadította őket, aztán a pusztába türelmesen elviselte őket, a lázadozásaikat, a hitetlenséget, és elvitte őket az ígére, és ő megsemmisítette előttük 7 népet, és nekik adta a földet örökségül. Ő adott nekik bírákat, ő adta nekik Sault, aztán elvetette, és ő adta nekik Dávidot, tehát végig Isten a cselekvő a történelmükben. És nem csak az ő történelmükben, hanem az egész történelemben. Tehát úgy mutatja be Istent, és ez Istennek a dicsőségét, az Istennek a nagyságát érzékelteti velem és velünk, hogy Isten cselekszik a történelem színpadán. A történelem színpadán zajló események szálai az ő kezébe futnak össze. Ma is Isten tartja kezében a történelmet, és ő vezeti azt az általa kitűzött cél felé. De egy másik dologgal is megdicsőíti ezzel kapcsolatban a Szentlélek az Atya Istent. Tudnélik azzal, hogy Isten a történelem színpadán az ígéret és a beteljesedés ritmusába cselekszik mindent. Ígéret és beteljesedés ritmusába. Figyeljétek meg, sokszor itt van ebben a szakaszban, még otthon át is olvasgathatjátok, fölfedezhetitek. Azt mondja Pál például a 32. versben, mi is örömüzenetül hirdetjük nektek, hogy Isten teljesítette az atyáknak tett ígéretet. Isten tette az ígéretet az atyáknak, a mi őseinknek, és nekünk most beteljesítette. Ígéret, beteljesedés. És ez többször, mint egy refrénszerűen tér vissza ebben a beszédben. És ezzel az Istennek megint csak a nagyságát, a dicsőségét mutatja a Szentlélek Pál szolgálata által. Na, hogy is volt ez, hogy Isten ígéretet tett Dávid királynak, hogy az ő magvából, az ő utódai közül fogja kihozni az örökké való királyt, aki nem lát majd rothadást. És nézzétek, hogy megtette Isten, hogy teljesítette be. Isten úgy látszik, hogy a történelem színpadán így cselekszik. És ez az Istennek a dicsőség, hogy előre megmondja, hogy ezt fogom tenni, és amikor eljön az ideje, akkor megteszi. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, és Istennek a nagyságát mutatja, hogy ő nem így össze-vissza adhok meg, ami éppen eszébe jut, olyan dolgokat visz véghez, hanem ő mindent a saját tervei szerint hajt végre az egész történelembe, Izrael történetébe különösképpen, Jézussal kapcsolatban különösképpen szemlélhetjük is ezt. Ez az ő dicsősége. Aztán az is a dicsősége Istennek, hogy a Szentlélek ezt is föltárja, hogy nem csak, hogy Isten a történelem színpadán cselekszik, meg mindent az ígéret és beteljesedés ritmusába cselekszik, hanem, hogy Istennek ezzel az egész történettel, Izrael történetével az volt a célja, az a valaki, akit úgy hívunk, hogy a názáreti Jézus. Az Isten Izrael történetét úgy tervezte, úgy rendezte el, hogy abból a legvégén, az ígéret beteljesedés ritmusába Jézus Krisztus jöjjön ki. Ő legyen a cél, akit el kell érni, és el is érte. Ábrahámtól húzza a vonalat az apostol. Dávidig, Dávidtól Jézusig. Egyenes vonal Ábrahámtól Jézusig. Ábrahámnak mondta Isten, hogy a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Dávidnak is tett Isten ígéretet az örökkévaló király utódról, aki nem hal meg. Hopp, már ott is vagyunk Jézusnál, mondja az apostol, mert az egésznek a célja Jézus volt. Az egész Izrael történelmének a célja Jézus. Az a valaki, akibe áldást nyer nem csak a zsidó nép, hanem a pogány népek is. Akiről így mondatott, hogy benne nyer áldást a föld minden nemzetsége. Minden lépéssel a zsidók az egész történelmük folyamán, mondja Pál a zsidóknak, ahogy prédikál, ami egész történelmünk során Isten kezébe tartotta a mi sorsunkat, és ígéret és beteljesedés ritmusába vitt minket előre, hogy végre elküldje nekünk Jézust, a Krisztust, a messiásunkat, aki nem csak minket üdvözít, juttat vissza Isten kedvébe és országába, és tesz boldoggá, hanem minden népeket is. Csodálatos dolog ez, testvérek, és azt hiszem, hogy aki belegondol egy picit ebbe, az tényleg így fölfedezi, hogy a Szentlélek hogy mutatja meg azt a csodálatos Istent, aki a dolgok mögött áll, aki azért cselekszik mindent a történelemből, hogy az ő teremtményeinek, a zsidóknak is, meg nem zsidóknak is elküldjön valakit, aki majd őket megváltja, aki által üdvözülhetnek, aki által ott lehetnek az ő országába. Boldogok lehetnek már a földön, de boldogok lehetnek örökké. Istennek a dicsősége ragyog föl a Szentlélek által. De a második pontra kanyarodok át. Mert a Szentlélek nem csak az Atya Isten dicsőíti meg, hanem megdicsőíti az Úr Jézus Krisztust magát. Az Úr Jézus dicsőségéről szóló beszédet azzal a felütéssel kezdi Pál, hogy azt mondja, hogy ez, amit most mondok nektek, ez az üdvösség beszéde. Az üdvösség beszéde nektek küldetett. Az üdvösség beszéde, ez nem más, mint a Messiásról, a Krisztusról, aki a názareti Jézus szóló beszéd. Róla és az ő művéről való beszéd, az ő személyének és a művének a megnyitása és azt, bemutatása. És azt mondja az apostol, most pedig nyissátok meg ti a szíveteket, kedves zsidó hallgatóim és nem zsidó hallgatóim is, akik ott vagytok a zsinagógában. Nyissátok meg a szíveteket és hegyezzétek a fületeket, mert ez az titeket üdvözítő beszéd, az üdvösség beszéd, ami titeket üdvözíteni fog, ez nektek küldetett. Mégpedig Istentől küldetett nektek, aki azt akarja, hogy ti halljátok meg, és ismerjétek meg ezt a beszédet, és higgyetek abban, akiről ez szól. Higgyetek a názáreti Jézusban, aki a ti messiásotok, a világ üdvözítője. Hát most testvérek, én is azt mondom nektek, hogy ez a beszéd az a Krisztusról szól, és az ő művéről szóló beszéd, ez az üdvösségünknek a beszéde. Ezáltal fogunk üdvözülni, ha hiszünk. És ha nem hiszünk, el fogunk kárhozni. Úgy kell odafigyelnünk rá, és nekünk is hegyezni kell a fülünket, mert az üdvösségnek a beszédét Isten nekünk küldte, nekünk, nem csak ott abba a zsinagógába, hanem itt az újszegedi templomba is nekünk küldte el. Na nézzük akkor egy kicsit az üdvösség beszédét egy kicsit részletesebben. Ebben az első, hogy Jézusnak az Úr voltára mutat rá az apostol. Jézus Úr! Ugye ezt úgy teszi az apostol, hogy azt mondja, nézzétek, Dávid, ő király, ő Izrael legnagyobb királyának számít, mind a mai napig. Akkor is így kezelték. Istennek a Dávidnak, Sámuel próféta által megígérte, hogy lesz neki egy örökkévaló király utódja. Egy örökkévaló uralkodó lesz az ő magvai között. És ezt a zsidók mindig is a messiásra, a Krisztusra értették. Az ő uralkodása az kiterjed majd rájuk, gondolták a zsidók, és kiterjed nem csak rájuk, hanem az egész látható világra, minden népre, sőt a láthatatlan világra is. És ez a Krisztus, ez majd meg fogja őket váltani minden rossztól, és minden jót fog hozni az, nem csak a zsidóknak, hanem az egész mindenségnek az életébe. És most Pál azt mondja nekik, hogy ez a király, ez a Dávid magvából való örökké való király, aki zsidóknak és nem zsidóknak is az uralkodója, és a láthatóknak és a láthatatlanoknak az uralkodója, ez Jézus. Ezt úgy mondták aztán görögül, hogy Jézus a Kyriosz, Jézus az Úr. Ez az egyik első, s talán a legelső keresztény hitvallás. Jézus Úr. Ő a Kyriosz, a mindenségnek az ura. Teljhatalmú ura. Ő Dávid fia. Az Ószövetségben megígért messiás, aki áldásául lesz a zsidóknak, se nem zsidóknak is. Jézusnak, a Szentlélek, tehát Jézusnak ezt a mindenek fölött való uraságát, királyságát húzza alá, és ezzel megdicsőíti őt, fölemeli őt a szemünkbe. Vagy ne csak valami gyógyítót lássunk benne, vagy aki vagy élt, vagy nem élt, vagy valami nagy bölcs tanító valahol ott Izrael fölött. Nem, ő annál sokkal, de sokkal több. Aztán utána rátér arra, hogy ez az Úr, ez a király Jézus, ez meghalt. Ez meghalt. Azt mondja a Dávid utódai közül való király, Jézus meghalt. Mivel, hogy olvassuk a 27. versben a prédikáció szövegében, mivel, hogy nem ismerték fel őt, a jeruzsálemi vezetők és a jeruzsálemi nép, mivel, hogy nem ismerték fel őt, a proféták szavait, melyet minden szombaton felolvasnak, ítéletükkel betöltötték. A proféták megmondták előre, hogy a messiásnak meg kell halni. Ott van Ézsaiás könyvében sok helyen. A messiás király szenvedni fog, szörnyű kínhalált fog halni, át fogják lyukasztani a kezét, lábát, mindez megíratott az Ószövetségben. Zsoltárokból ott vannak, Ézsaiásnál máshol is. Betöltötték az ítéletükkel, mert nem ismerték fel a vezetők, a názáreti Jézusban a messiást, a Krisztust, aki nekik megígértetett örök királyul, akinek a boldogságukat köszönhetik, megölték őt. Beteljesítették, fára szegezték, mondja az apostol. Noha nem találtak benne halálra való vétket, nem hiába vizsgálták, kutatták, Jézusban nem volt bűn, nem volt benne olyan, ami miatt halálra kellett volna ítélni, mégis halálra ítélték és halálba adták. És ezt a tettet, ezt valóban úgy értékeli Pál apostol ebben a prédikációjában, mint ami az ószövetségi proféták által tett ígéretnek megint a beteljesülés. Ígéret, beteljesülés. a Szentlélek testvérek ma is, mint ahogy akkor is, az emberek elé állítja, elénk is odaállítja Jézus Krisztusnak a halálát, az ő keresztfáját. Odaállítja, mi lehet. Nem mondja, kerüljétek csak meg nyugodtan, mert nem fontos. Nagyon is fontos, hogy szembenézzetek a kereszttel. A Krisztus vérével, ami ott kicsordult. Az ő halátusájával. Csak nézzetek szembe az ő testi szenvedéseivel, és nézzetek szembe az ő lelki szenvedéseivel. És aztán majd megmagyarázza az apostol, hogy ennek mi értelme volt, de csak most a történelmi tényt húzzal, hogy ez a király, a megígért király, az örökké való király, a mindenség királya, aki zsidónak, s nem zsidóknak áldásául küldetett a keresztfán, meghalt. Áttér aztán, hogy tovább elemezze Jézus dicsőségét Jézus feltámadására. Ez a megölt Jézus nem maradt a sírban, mert, hogy mondja, Isten feltámasztá a halottak közül, 30. versbe olvassuk, Isten feltámasztá a halott. Az, hogy Isten feltámasztotta azzal, azt mondja az apostol, hogy Isten odaállt mellé, akit elvetettek a mi vezetőink és a mi népünk, mert nem ismerték föl, de Isten tudta, hogy ki ő, Isten tudta, hogy ő a Krisztus, ő a Messiás, és odaállt mellé. Isten tudta, hogy ő nem egy Isten káromló, ahogy keresztre feszítették, hanem ő az ő fia, örökkévaló Isten. Odaállt mellé, és kiemelte őt a sírból, feltámasztotta őt a halálból. És ez a feltámadott, mondja az apostol, több napon keresztül megjelent azoknak, akik vele együtt jöttek Galileából Jeruzsálembe. Itt tényleg ez történt. Jézus megjelent az ő tanítványainak több napon keresztül a feltámadása után, pontosan 40 napon keresztül. És ezekről azt mondja az apostol, hogy ezek az emberek, akik találkoztak a feltámadott Jézussal, ők a tanúbizonyságai a nép előtt. Ők ott állnak és tanúsítják, akkor is, hogyha be akarják fogni a szájukat, ha el akarják őket némítani, hogy ez a Jézus feltámad. Ha nem hiszitek, akkor se higgyétek, mi beszéltünk, vagy ne higgyétek, de mi beszéltünk vele, mi láttuk, mi hozzáértünk. Jézus feltámad testileg a halálból, és él. Ezt tanúsítják ezek az emberek. Történelmi személy, és ez egy dicsőséges történelmi személy, aki mert az Isten is letette a voksát. Jézus történetileg feltámadt és él. Ebben a második pontban tehát azt kívántam hangsúlyozni, hogy a Szentlélek nem csak Jézusnak az Atya Isten dicsőségét húzza, hanem Jézusnak a dicsőségét is. Aki mindenható Úr, aki meghalt a kereszten, de akit harmadnapra Isten föltámasztott a halálból, és él. Ezeket a történelmi Jézussal kapcsolatos történelmi tényeket a Szentlélek ma is elétek, elém, eléd festi, és általunk mások el is oda akarja festeni, mert ez az evangéliumnak a kulcsfontosságú része, az isteni örömhírnek kulcsfontosságú része. Mi nem mitoszokról beszélgetünk, nem legendákról, nem tudom mi miről, hanem történelmi szeméről, aki meghalt egy adott órában, és aki feltámadt egy adott napon. Úgy, ahogy előre meg volt mondva a prófétáknál. Ezen túl a harmadik pontra ugornék, a Szentlélek megdicsőíti az Úr Jézusnak a művét. A művét. Nem csak a személyét, hanem a művét. Ez egy csodálatos dolog, hogy Pál apostol a prédikációba kifejti az Úr Jézus halálának és feltámadásának a, úgy mondom most, teológiai jelentőségét. Azt, hogy ez a megváltásban mekkora szerepet játszik, nem lehet túlozni a szerepét. Jézus halála és feltámadása a legnagyobb jelentőségű tény az ember megváltása érdekében. Enélkül nincs megváltás. Ezzel megtörtént a megváltás. Mit szerzett meg Jézus az embereknek, amikor meghalt és feltámadott? Erre kérdez rá az apostol, és ezzel összefüggésbe szól megint három dologról, az egyik az Isten törvénye, a másik a bűnbocsánat, és a harmadik a megigazulás. Először is ugye azt mondja, hogy nézzétek csak, van a zsidó népnek nekünk van egy törvényünk, mózesi törvény. És ti nektek ez drága, ez a törvény, gondoljuk el, a zsinagógában van. Nektek ez drága, de ez a törvény nem képes senkinek bűnbocsánatot és megigazulást biztosítani. Mózes törvénye által meg nem igazítathattok, mondja nekik. Látható, hogy a Szentlélek, mint egy a zsidó hallgatók elé is oda teszi az Isten törvényét, és rámutat, hogy ezáltal hiába igyekeztek betartani, Nem tudjátok kiérdemelni, hogy az Isten megbocsásson nektek, és igazatnak nyilvánítson benneteket. Hiába akarjátok betartani, mert ez a törvény nem arra adatott, hogy titeket megigazítson, hanem arra adatott, hogy leleplezzen benneteket. Leleplezzen benneteket, és megmutassa nektek, hogy ti ezt a törvényt újra meg újra megszegő bűnösök vagytok. Mert se az Isten nem szeretitek, se az embertársaitokat nem szeretitek igazán. Nem teljesítitek úgy, ahogy Isten elvárja a vele kapcsolatos kötelmeiteket, és az emberekkel kapcsolatban rátok rót kötelességeket se. Csomó hiányosság van bennetek, és csomó aktív törvényszegés van az életetekben, és ez a törvény kimutatja nektek, erre adatott Istentől, hogy kimutassa nektek, hogy mennyire bűnös emberek vagytok, és ilyen értelemben méltók az Isten ítéletére. Rajtatok az Isten ítélete nyugszik, ami a kárhozat, mert a bűn zsoldja a halál. Az örök kárhozat. Tírjátok a törvény, az a poklot kéri. Bemutat nektek önmagatoknak, ti bűnösök vagytok. És a törvény ott áll, és azt mondja, a bűnösnek igazságos büntetés kell, ezek bűnösök, Isten, büntesd meg őket. A bűn zsoldja pedig a halál. Te mondtad, halálra járjuk. A Szentlélek testvérek nem kerüli ki a törvény, Isten törvényének az emlegetését. Odaállítja az emberek elé. És hogyha most a szívünkbe is dolgozik a Szentlélek testvérek, akkor nekünk is azt mondja, hogy nézzétek csak bele a törvénybe, az Isten törvényébe. Téged ugyan milyen embernek mutat, meg engem? Bűnösnek mutat, mert mi megszegjük ezt a törvényt. Ha valaki mondja, Jakab apostol, az egyiket megszegte, mindet megszegte. Olyan nincs, hogy 8-at betartottam, de 2-t nem, akkor csak jó vagyok még az Istennél. Nem, egyet se tartunk be. Ne kívánd, ami a te fele barátod, csak egyet mondok. Ki nem kívánta, ami a fele barátjáé? A kívánságaink szintjén szegjük meg a törvényt, ott belül. Még nem is mondtunk semmit, meg nem is csináltunk semmit. Már is megszegtük. És mit követ el reád és reám a törvény? Az Isten halálos ítéletet, az, hogy menj a pokolba. Kárhozzál el, örökre kárhozzál el. Mert a bűn zsoldja a halál. Így igazságos, nem? Aki bűnt követette, büntetessék meg. Ez nem csak másokra igaz, hanem rám is, meg rátok is. A törvény erre adatott. Ha valaki azt akarja, hogy majd én betartom a törvényt, és akkor Isten majd nekem megbocsát, meg elfogad, meg beenged az országába, teljesen rossz úton van. Abszolút rossz úton jár. Csak az tud a helyére találni, hogy így mondjam, aki megalázza magát, és azt mondja, hogy én egy nyomorult bűnös vagyok, akin Isten ítélete van. Isten nélkül élő ember vagyok, aki nem szeretem őt, magamat szeretem helyette, és egy csomó más dologba is én mindig megszegem az Isten törvényeit. Hazudozok, lopkodok, felsorolhatatlan. Méltó vagyok a kárhozatra. A törvény oda juttat bennünket, ahol az ember a jeruzsálemi templomba volt, hogy ütötte a mellét, és mondta, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Nem tudok mit csinálni. Így van, a törvény ide juttat el, de, mondja az apostol, hogy tovább lépjünk egy kicsit a törvénytől, mert a Szentlélek tovább vezet a törvénytől, mert rámutat arra, hogy az Úr Jézus halálának a drága gyümölcse, az ő halálának a drága gyümölcse, a bűnök bocsánata. Azt mondja az apostol, ezáltal, Jézus Krisztus által hirdettetik néktek a bűnbocsánat. A bűneitektől való teljes megtisztítás, azoknak az eltakarítása. Pál nem rejtette véka alá, hogy a hallgatóság Isten előtt bűnös és halálra ítél, de azt se rejtette véka alá, hogy Isten Jézusnak a keresztjéért, Jézusnak a véréért a bűnbocsánatot kínál nekik. Teljes amnestiát kínál nekik. A bűnök elnyerték a büntetésüket Jézuson, és ez a cselekedete, ez nektek kegyelmet szerzett, bűnbocsánatot szerzett. A bűnbocsánat pedig egyet jelent azzal, hogy megmenekültem az Isten ítéletétől, az átkától, a kárhozattól. Sőt, egyet jelent azzal, hogy elfogad engem Isten, a maga fiává és lányává minősít, családjához sorolod, elvisz az ő örök életre, az üdvösségbe, amit nekem készített, nekem is készített. Testvérek, ha Jézus nem halt volna, meg nem lenne bűnbocsánat. De mivel Jézus meghalt, van bűnbocsánat a bűnösöknek, nekem, nektek. De csak ő érte. És a harmadik, amit mond az apostol, hogy az Úr Jézus a halálával kiérdemelte nem csak a bűnbocsánatot, hanem a megigazítást, mondja az apostol. Akik olvasgatjuk ugye Pál leveleit például, gyakran találkozunk ezzel a megigazítás fogalommal. A római levélbe különösképpen is fejtegeti, de a Galata levélbe is. Azt mondja az apostol, hogy aki hisz ebben a Jézusban, a róla szóló üzenetben, hogy ő megváltott minket, aki hisz Jézusban, mint megváltóban, az egyedüli megváltóban, azt az Isten igaznak minősíti. Igazzá, nem csak megbocsátja a bűneit, hanem igazzá, fedhetetlenné minősíti. Olyan állapotba hozza az ő színe előtt, hogy alkalmas legyen az illető az igaz Istennel való közösségre, kapcsolatra, örök együttlétre. Csodálatos ez a megigazításról szóló üzenet is a Szentírásba, és itt is azt kell mondani, hogy senkit nem igazítana meg Isten, mindenkit bűnösnek találna, vétkesnek találna, és megbüntetne örök büntetéssel, ha nem halt volna meg Jézus. De Jézus meghalt, és ezért van nem csak bűnbocsánat, hanem Istentől, mint bírótól egy ilyen felmentő ítélet, hogy igaz vagy a szemembe. Megbocsátattak a bűneid, már nincsenek, te igaz vagy a szemembe. És így most már alkalmas vagy a velem való velem nem lehet bűnös ember közösségbe. Nem lehet. Elválasztanak tőlem a bűneid, de most már, hogy nincsenek, mert megbocsátattak, és te igaz vagy a szemembe. Már most te az enyém vagy, és én a tiéd vagyok. Kedves testvérek, így válhatunk a törvény által elítélt emberekből az Isten bocsánatába részesült és megigazított emberekké. De hogyan? Csak Jézusnak a művéért. Itt ezzel emeli fel a Szentlélek testvérek Jézusnak a művét, az ő jelentőségét, az ő feltámadásának, halálnak a jelentőségét húzza alá háromszor. Csak ezért fogad el minket Isten, és ezért bocsát meg, és ezért igazít meg. És a negyedik pontra ugrunk, tudnélék a Szentlélek munkája az, hogy miután megdicsőíti az Atya Istent, megdicsőíti a Fiú Istent és az ő művét, ezek után még felszólítja az embereket a hitre. A Pál ott az antiókiai zsinagógában azt a tényt ajánlja az emberek figyelmébe, hogy ő általa mindenki, aki hisz, megigazul. Mindenki, aki hisz. Aki hisz. Aláhúzom ezt a szót, hogy aki hisz. És Pál ezzel a szóval arra hívja fel a hallgatóságát, hogy higgyétek most, amit tőlem hallottatok. Higgyetek annak a beszédnek, amit Isten azért küldött, hogy általa üdvözítsen titeket. Higgyetek és térjetek a kegyelmes Istenhez, és mostantól kezdjetek az ő oldalán egy új életet. A Jézus Krisztusnak az életér és az ő haláláért. Elfogad benneteket, és újat kezd veletek, de ti is higgyétek el, hogy így van, és térjetek Istenhez. És miután a hitre buzdítja őket, még óvja is őket attól, hogy elutasítsák azt, amit hallottak. Mert itt felidézi a 40 és 42. versekben a régi prófétákat megint, akik óvták az Izrael népét, hogy amit Isten üzen nekik, azt hitetlenül fogadják és elutasítsák. Itt azt mondja az apostol, ugyanez a helyzet. Isten küldött nektek egy szót, egy beszédet, egy üzenetet. Ahogy a proféták figyelmeztették a népet, én is figyelmeztetlek, vigyázzatok, nehogy hitetlenül fogadjátok az Isten üzenetét. Inkább hittel fogadjátok. Ezzel a szavakkal az apostol az ő hallgatóságát, testvérek, hitre szólítja, óvja a hitetlenségtől, döntésre hívja, elhatározásra hívja, hogy az Isten készített nektek az ő nagy szeretetéből egy visszautat magához. És ezért küldte el Jézust, és ezért büntette meg őt, hogy nektek bocsánatot adhasson, igazságossága sérelme nélkül. Hozzátérhettek, és vele új életet kezdhettek. Áldottak lehettek a földön és örökre. Boldogok lehettek örökre is, de itt a földi életetekben is. Egy más minőségű életet élhettek. Hát térjetek vissza az Istenhez. Ti zsidók, térjetek vissza az Istenhez. Ti közénk beszivárgott pogányok, a mi Istenünkkel szimpatizáló emberek, térjetek vissza az Istenhez, a Krisztus érdeméért, elfogad titeket. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy a Szentlélek így minket is tulajdonképpen azok által, amiket hallunk, ugyanerre ösztökél, ugyanerre motivál. A Szentléleknek mindegy, hogy mi kik vagyunk, hogy hányszor hallottuk ezt, vagy hányszor nem hallottuk ezt a dolgot. Ő arra motivál minket, hogy mi Isten küldött nekünk egy beszédet, az üdvösségünk beszédét, ami üdvözít minket. Ez a beszéd a Jézusról szól, a haláláról, a feltámadásról. És azt mondja a Szentlélek, hogy ezt higgyétek el. Adjatok igazat az Istennek, fogadjátok ezt a szívetekbe. És így térjetek meg Istenhez, és kezdjetek vele egy új életet, és az Isten őrizzen benneteket arról, hogy az üdvösségetek beszédjét visszautasítsátok. Mert ez olyan, mint hogyha valaki halálos beteg, és odaviszik neki a gyógyszert, hogy ezt vedd be és meggyógyulsz, és azt mondja, nem veszem be. Hát akkor utána az szembe kell nézni ennek a következményeivel. Nem vádolhat semmit azért, hogy meghal. És te se vádolhatsz, és én se vádolhatok senkit, hogyha majd a kárhozatban nyitom föl egy pillanatban a szememet, hogy jaj, hát én ezt nem tudtam meg. Dehogy nem tudtad. Nagyon is jól tudtad. És azt is tudtad, hogy tudtad volna azt elkerülni. Mert elküldetett neked a földi életed során, vagy fiatalkorodban, vagy öregkorodban, elküldetett neked is az üdvösség beszéde. És az Isten lelke óvott téged attól, hogy ezt elutasítsd magadtól, és hanem azt mondta, vedd be ezt a beszédet, és térj az Istenhez, aki irgalmas hozzád. Óvlak a hitetlenségtől, és biztatlak a hitre, sőt, munkálom benned, hogy fogadd el a Krisztus áldozatát, és térj az Istenhez általa, és érette. Fontold meg ezeket a dolgokat, testvérem, te is, személyesen, én is megfontoltam, és újra megfontolom, és valamiféle állásfoglalást biztos, hogy mindenki fog hozni. Senki nem megy ki úgy ebből a templomból, hogy ne hozott volna valami állásfoglalást az Isten beszédével kapcsolatban. Az Isten testvérek egyértelműen mond nekünk valamit, és mi egyértelműen mondunk rá valamit. Csak azt fontoljuk meg, hogy ezen a döntésünkön mi minden múlik. Mi azt hiszük, hogy nem múlik rajta semmi. Ez csak valami, nem tudom, kinek a kitaláció. Nem az én kitalációm, az Istennek a kitalációja. Az Istennek az üzenete, azt őt küldte neked, és ha hiszel, üdvözülsz, ha nem hiszel, elkárhozol. Csak ennyi múlik rajta. Ugye? Semmi több. Vagyis azt mondom, minden ezen múlik. Hogy viselkedek én a Jézusról szóló üzenettel kapcsolatban? Ezt hittel elfogadom, és Istenhez térve egy új életet kezdek, vagy nem fogadom el, és maradok a magam Isten, és járok a magam feje szerint, és megyek a pokolba. Amúgy megmegyek az örök életre. Ha hiszek, áldott ember leszek a földön is. Ha nem hiszek, átkozott leszek. Úgy fogok élni. Fontoljátok meg, mondja az apostol, és ez a Szentléleknek a szava rajta keresztül, hogy mit csináltok a Krisztussal. Az üzenettel. Mai gondolatainkat itt lezárjuk, testvérek. Láttuk a Szent Lelket, aki Pál ige szolgálata prédikációja által a meghalt és feltámadott Jézus Krisztusra összpontosította a hallgatóságnak a figyelmét, a gondolatait, akinek a halála és feltámadása bűnbocsánatot és megigazulást biztosít azoknak, akik bűnösöknek látják magukat, és akik hiszik az isteni örömhírt, és visszatérnek Istenhez, hogy vele éljenek és neki engedjenek. Viszont szeretve őt. Akkor is ezen dolgozott a Szentlélek, és ma is ezen dolgozik. Kívánom, hogy engedjetek a lélek munkájának, meg ne oltsátok a lelket, hanem engedjétek, hogy bennetek is elvégezze a maga hitre segítő és döntésre segítő munkáját. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a te lelked által végzett munkádat, amit látunk ott abban a régi nagyvárosban. Köszönjük, hogy egy mai nagyvárosban is ugyanúgy a te lelked által dolgozol. És ahogy ott fölragyogott a Krisztus lelked munkája által, úgy közöttünk is felragyoghat. Ahogy ott elhangzott a törvényről, a keresztről, a feltámadásról szóló beszéd, ugyanígy itt is elhangzik. Ahogy ott szembesültek az emberek azzal, hogy bűnösök és elveszettek, akik semmit nem tehetnek önmaguk üdvözüléséért. Ugyanúgy az is elhangzott, de köszönjük, hogy hirdettetett a bűnbocsánat és a megigazulás evangéliuma, az itt is hirdettetik. És köszönjük néked, hogy ahogy ott munkálkodtál, hogy emberek higgyenek a bűnbocsánatban, a megigazulásban, amit Krisztusunk szerzett, ugyanúgy itt is elhangzik a lélek belső felszólítása és noszogatása, hogy mi is higgyünk, és térjünk meg a mi mennyei atyánkhoz, aki szeretett minket, aki a fiát adta értünk, aki meg akar áldani minket, minden javaival és önmagával, aki azt akarja, hogy ott legyünk egyszer az ő országába. Kérünk, hogy munkáld ki bennünk a hitet, hogy az üdvösségnek beszédét elfogadjuk és szívünkbe zárjuk, és így kezdjünk új életet. Úr Jézus, szeretnénk téged dicsőíteni és magasztalni, mert valljuk, hogy te vagy az Úr, a világ mindenség Ura, és köszönjük néked, hogy te onnan ebből a dicsőségből eljöttél és meghaltál a Golgota kínkereszt fáján. Köszönjük néked áldozatodat, köszönjük a megváltást, amit ott megszereztél. És dicsőítünk téged azért, mert nem maradtál halott, hanem élsz. Ma is élsz, és lelked által az apostoli szóon keresztül bennünk is dolgozol, hogy higgyünk te benned. Fogadjuk el azt, ahogy bemutatod magadat nekünk. Kérünk téged, hogy segíts el fogadnunk, segíts hinnünk te benned. Segíts átadni neked az életünket, és általad Istennek. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, hogy szóltál hozzánk. Kérünk téged arra, hogy segíts, adj jó döntést, jó elhatározást, mielőbb minnyájunk szívében. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged arra, hogy készítsd a mi szívünket az előttünk álló nagy ünnepre, templomszentelési ünnepünkre. Dicsőítsd meg ott is magadat mi köztünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg betegeinket gyógyító szereteteddel. Légy közel hozzájuk és hordozzad őket. Áld meg az örvendezőket, a fiatalokat, a fiatal házasokat. Kérünk téged, hogy légy jelen közöttük is, és add, hogy békességben és boldogságban élhessenek veled és egymással. Kérünk téged, hogy áld meg azokat a vendégeinket is, akik újra eljöttek Amerikából. Kérünk, hogy áld meg ezeket a fiatalokat, a vezetőiket, kísérőiket. Áld meg az ő egész ittlétüket, egész útjukat. Hordozd őket is a te kegyelmes szeretetedből. Kérünk, hogy minnyájunkat a te áldásod vegyen körül, nagy kegyelmedből, nagy szeretetedből. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg, ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, és szeretnének élni a szent jegyekkel, és bírják erre egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel hívjuk és várjuk közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy holnapi napon is lesz istentiszteletünk, 9 órakor ugyancsak úrvacsorosztással egybekötve. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten esküvő volt a gyülekezetbe, Furák Zoltán jegyzette feleségül Kristó Idát, tegnap 17 órakor volt az esküvőjük. Isten áldja meg az ő életüket, közös útjukat. Végül szeretettel köszöntjük amerikai vendégeinket, akik minden évben eljönnek ide Szegedre, környékére, és egy kicsit Magyarországot is megnézik. Spring Arbor College hallgatói ők. Üdvözöljük őket szeretettel, és az Úr áldja meg az életüket, a szolgálatukat, az egész itt létüket. Kedves testvéreim, jelzem még újra, hogy június 7-én délután 14 órakor lesz a templomszentelési ünnepünk, hálaadó ünnepségünk, dr. Fekete Károly szolgálatával, és itt lesz közöttünk a városunk polgármestere is, dr. Botka László, és itt lesz dr. Kövér László is, az országgyűlés elnöke, ha Isten segít minket, és ők is köszöntik majd a gyülekezetet. Készüljünk örömmel és imádsággal erre az alkalomra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.